Galaxis kalauz Timár Ágnessel.
Kellemes délutánt kívánok, ez itt a Galaxis kalauz 318. epizódja, a mikrofonnál Timár Ágnes. Az előző adást egy félbehagyott beszélgetéssel zártuk, amelynek folytatását hamarosan hallhatják, de egy az interjúban említett jelenséget most kinagyítunk egy kicsit. Professzor Bereckei Tamás arra a felvetésre reagált akkor, hogy mennyiben befolyásolja az egyén kommunikációs szokásait, ezáltal képességeit és egyáltalán gondolkodását, ha olyan közegben tölt sok időt, ahol barátságos, de intellektuálisan vele nem azonos súlyú emberek vannak. A Pécsi Tudományegyetem pszichológia tanszékének oktatója elmondta, sokszor nem is tudatosan, de felismerjük az élet különböző dimenzióit, amelyekben mozgunk. Más szóval tudjuk, hogy miként viselkedjünk egy adott környezetben. Ez nem feltétlenül a képmutatás esete, persze emberekről beszélünk, szóval még akármi is előfordulhat. De alapvetően a mindenki számára érthető és kényelmes megoldásra törekszünk mindannyian. A mintha játékkal illusztrált a pszichológus vendégünk, miként tudunk helyzettől függően változni. Elmondta, hogy a gyerekek körülbelül 2,5 éves koruktól képesek bizonyos dolgokat azok látványa alapján másnak képzelni, és akként utalni rá a megfelelő kontextusban. Bereckei Tamás a banán mint telefon példát hozta fel, amelyben a kisgyerek pontosan tudja, hogy ő most úgy csinál a füléhez tartott banánnal, mintha egy telefon lenne a kezében, és olyannyira meg tudja különböztetni a valódi szituációt a játéktól, hogy amikor a felnőtt azt mondja neki, milyen jó telefonod van, akkor visszakérdez, hogy nem látod, hogy ez egy banán. Hiszen ő tudja, hogy a nem játék dimenzióban az egy gyümölcs, és mi okunk lenne összekeverni a kontextusokat. A gyermeki asszociációs képesség, illetve a korosztályonként változó mértékű alkalmazkodásra való hajlandóság a kapcsolódási pont a mai témánkhoz. Április ugyanis az autizmus elfogadásának hónapja. A sztereotípiák és fals információk helyretételének fontosságán túl azért is kapcsolódik a műsorhoz az autizmus spektrum zavarral élők közösségben való működése, együttműködése, illetve általuk a világ használata, mert néhány epizód óta alapvetően az ember asszociációs készségéről, annak esetleges változásáról beszélgetünk. És ha már az organikus változásokat keressük egy ideje, érdemes megvizsgálni azokat az eseteket is, ahol egy tudatos változtatással, specifikus fejlesztéssel találkozunk. A szakember szerint nincs két egyforma autizmussal élő gyermek, de a szociális és kommunikációs kihívások sokukat érintik. Vagyis az említett mintha játék nem feltétlenül, de okozhat nehézséget a számukra.
Első megálló.
Itt van velem dr. Bohács Krisztina, intelligencia kutató, a GEM Tanulási Központ szakmai vezetője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm!
Az asszociációs készség általánosságban, tehát nem feltétlenül, hogyha spektrumzavaros embereknél vizsgáljuk, összefüggésben áll az intelligenciával?
Hát most nagyon nehezet kérdez tőlem, mert az intelligenciánknak az alapja az azért a hasonlítás. Ugye amikor a csecsemő megszületik, az édesanyjának az arcát pásztázza, ugye ez a szemkontaktus, a szopás alatt, a babusgatás alatt ugye nagyon erős, és óriási jelentősége van, hogy a szemmozgások, ilyen okulomotoros mozgások, és a anyukának a szemkontaktusa gyönyörűen elkezd finomhangoló, szabályozni, és ilyenkor az édesanyjának a jobb agyféltekéje elkezdi szabályozni a babának a reakcióit. Ezek teljesen öntudatlan folyamatok. Ilyenkor beindul egy olyan, amit azt mondunk, hogy motherese, egy ilyen anyai nyelv, amit csak ösztönösen az édesanyja elkezd a gyermekének mondani, és hát tulajdonképpen így indul meg az egész intellektus, hogy a baba az anyukája arcán lévő változásokat elkezdi regisztrálni, és elkezdi összehasonlítani, és akkor már ez a kis humán emberi agy ráébred arra, hogy vannak konstans, állandó dolgok, de vannak mégis apró változások. Tehát az intelligenciának az alapja, az sokkal inkább a hasonlítás, és hát persze az asszociáció az már egy magasabb fok, asszociációban is valami hasonlít valamire, tehát elkezdek de már tovább lépek, tehát ezért mondanám, hogy nem egészen az asszociáció, hanem sokkal inkább a hasonlítás, a comparison mentális operációja alapja a humán emberi intelligenciának. Az asszociáció az meg egy olyan dolog, ami már azért egy magasabb mentális művelet, amikor egy jelenségről valami másik eszembe jut, mondjuk az almáról a körte, és akkor hát mi a közös bennük? Hát az, hogy mind a kettő gyümölcs. Vagy eszembe jut az asztalról a szék, hát azért nem nagyon hasonlít a szék meg az asztal, hát egy kicsit igen, de nyilván itt jönnek be ugye az analógiák, tehát az, hogy mi az, ami analóg, mi az, ami ugyanolyan a másik dologban. Szóval jó felé tetszik kapizsgálni, tehát mentális operációk irányába haladunk, de ebből a basic, a legalapvetőbb mentális művelet az azért a hasonlítás.
Sokan szokták ugye azzal vádolni az IQ-teszteket, hogy nagyon kevéssé figyelnek arra, hogy a gondolatsoroknak a fonása az nem igazán kerül ki belőle, hanem hogy az inkább egy tanultsági szintet, vagy mondjuk egy reál képességet mutat. Nem tudom, hogy ezek mennyire javultak, tehát hogyha ma valaki IQ-tesztet készít, akkor egyébként mennyire
hát azért
képet.
Ez már nem így van. Nem így van. Az intelligencia tesztek inkább a kultúra függőség tekintetében kaptak vádakat. Csak felidézem az első mentoromat 20 évvel ezelőtt. Ruven Feuerstein professzornak hívtak, ő Izraelben dolgozott, egy kiváló kognitív pszichológus volt, és többek között ő első között volt, aki felfigyelt arra, hogy hát azért itt 1940-ben, meg 45-ben, meg ilyen évszámokat írtak akkor, hát azért az nem lehet, hogy a marokkói, meg jemeni bevándorlók, akkor mindegyik értelmi fogyatékos lenne, hát ez lehetetlen, és akkor azért ott sok minden kiderült ezekről az IQ-tesztekről. Nem ez a legfontosabb kérdés ma már. Iszonyú nagyot lendült a világ, és a tudomány már ott tart, hogy már nem is lapozgatós, hajtogatós IQ-teszteket használunk, hanem úgynevezett kognitív online teszteket. Kombinálva van a humán emberi értelem, tehát egy szakembernek, egy pszichológusnak a jelenléte, és maga egy digitális platform, és akkor a kedves kliens csak választ, oda üt, amit ő a legjobb megoldásnak gondol, de hát ezek azért már nagyon megbízható tesztek, és azért itt nem csak IQ-tesztekről, hanem képességtesztekről is beszélünk.
Az asszociációs készség, gondolom, az valamelyest egy kreatív tulajdonság is, és hogy a magasan funkcionáló autizmusban érintett személyképességei ilyen szempontból például tudnak mást mutatni. Tehát nagyjából, ha azt mondjuk, hogy autizmus, szerintem 10-ből 9 ember még mindig azt mondja, hogy a Rain Man, tehát az eső ember. És azért az egy dramatizált film volt. Egy olyan magasan funkcionáló autistával, igen, aki ráadásul nagyon szélsőséges tünetekkel rendelkezett, és nem volt realitásérzéke, hogy mondjuk mennyibe kerül az autó, és mennyibe kerül a cukorka, hogy mennyire lehet külön választani azt, hogy van neki egy nagyon magas képessége, ami nem feltétlenül a gyufaszámlálásban kulminálódik, és mellette ezt ő hogyan tudja úgy integrálni az életébe, hogy egyébként ez egy hasznosítható tudás legyen.
Én ezt nagyon leegyszerűsíteném. Ugye magában az emberi intellektusban van 7 nagy feldolgozó rész. Mennyire tudok odafigyelni dolgokra, milyen a beszédészlelésem, milyen a vizuális feldolgozásom, és így tovább. Ezeket felfoghatjuk úgy, mint egy-egy daráló. Ezek valóban a fluid, a folyékony intelligenciánknak a részeit képző nagy rendszerek. És az autizmusban, ha most ön a logikai kapcsolatokra kíváncsi, logikai és érvelés kapcsolati rendszerek, akkor ugye ott nagyon érdekes kapcsolatokat alakít ki az illető, és meglepő dolgok között is láthat összefüggéseket. Na most maga az autizmus, ez az állapot, ez egy spektrumzavar, legegyszerűbb módon úgy tudnám kifejezni, hogy egészen az ágy szélén dülöngélő és előre-hátra önstimulálást folytató, de egyébként nagyon értékes, drága gyermekektől, felnőtteken keresztül, egészen odáig terjedhet ez a spektrum, hogy valaki mondjuk a NASA számára készít valamilyen olyan érdekességet, amely ugye nagyon hasznos lesz az emberiségnek. Ez az értelmi képességeknek a szintjét jelenti, És maga az autizmusnak a mértéke is változhat, ez egy másik nagy pillér, amelyből szintén lehet valaki csak enyhébb mértékben érintett, tehát éppen hogy csak, és hát egy kis furcsaság, vagy egy kis bizarr gondolkodás jellemezheti, de ettől függetlenül teljesen jól be tud azért egy munkahelyre illeszkedni, még házastársa is lesz, és gyermekei is születnek, és mit tudom én, fogorvos lesz belőle, vagy mérnök. Tehát, hogy maga a szociális beilleszkedési képességnek a mértéke is, és a nyelvi képesség, a beszédértés is ugye különböző mértékben alakul. És akkor egy harmadik dolog, hogy itt maga a profil hogyan alakul. Igen, rendkívül farkasfogazott tud lenni maga a profil. Lehetséges, hogy mondjuk a vizuális feldolgozás az valami olyan zseniális szintű, hogy 99%-nél is felett van, ezt látom, és közben mondjuk a beszédészlelés egy 5 éves nagycsoportos gyerek állapotában van. Tehát ilyen szélsőséges különbségek is lehetnek ezekben a fluid feldolgozó rendszerekben.
Április ugye az autizmus elfogadásának a hónapja, és én ezt a kijelentést azért szeretném egy kicsit értelmezni. Arról például van tapasztalata kutatóként, hogy a társadalom elfogadása az elmúlt években nőtt vagy csökkente?
Hát ez nagyon-nagyon kultúra függő. Én ugye azért úgy, tehát elég sokat utazom, és nagyon sok más országokkal, kultúrákkal érintkezem. Én úgy fogalmaznék, hogy itt nem csak az autizmusról van szó, mindenfajta másságról, mindenfajta egyediségnek az elfogadásáról, legyen szó bőrszínről, legyen szó értelmileg megsérült emberekről, legyen szó fizikailag megsérült emberekről, szóval, hogy így mennyire toleráns és mennyire elfogadó egy társadalom, az azért így a globuson nagyon-nagyon változó. Hát talán arra tudok támaszkodni, hogy mondjuk az elmúlt 20 évben körülbelül egy olyan 8000 gyermekkel, családdal találkoztam vizsgálati helyzetben, vagy terápiás helyzetben. Hát én erre nézve tudok leginkább egyéni élményekről beszámolni. Nem egyszerű Magyarország ebből a szempontból. Ha mondjuk egy gyermeknek van egy nagyon furcsa megnyilvánulása a buszon, akkor azért nem egyértelmű, hogy valamiféle ítélet nem jelenik meg. Azért biztos, hogy ez a fajta megnézegetés, bámulás, ez azért nagyon-nagyon sokat csökkent az elmúlt mondjuk így egy 5-8 év során. Tehát biztos, hogy van benne egy csökkenés, de azért itt az iskolák, az iskolázottság, az inklúzió tekintetében nagyon nagy bajok vannak. De nem érzékelek túl nagy különbséget egyébként mondjuk Ausztria, Magyarország és Németország között ebben a tekintetben. Szóval azért ez a fajta osztályozó, klasszifikáló szemlélet, ez sajnos nagyon-nagyon része ennek a kultúrának. Magyarország nagyon rohan a német kultúra után, és ez nem szerencsés ebben a tekintetben ezután rohanni. Hát iszonyatosan éhezik a fogyatékossággal élő gyerekeket nevelő szülők a befogadást, és nem integrációt, inklúziót. Tehát nem az, hogy lehajolok, és én kegyeskedlek akkor itt egy kicsit eltűrni, hanem ugyanolyan joga van minden egyes gyermeknek olyan oktatáshoz, amely őt megilleti, és hát ugye azért én Izraelben, skandináv országokban, Amerikában szocializálódtam szakmai szempontokból, és soha nem felejtem el azt a napot, amikor engem nagyon-nagyon-nagyon szíven ütött egy rabbinak a gondolata, amelyet egyébként használhatunk autizmusban érintett gyerekekre és a szüleikre. Hát ez valahogy így szól, és azért azt gondolom, hogy ebből fog kiderülni, hogy mi lenne a helyes szemlélet. A te gyermeked a mi gyermekünk is. Ezt a gyermeket nem sorcsapásként, átokként adták ennek a családnak, hanem ez a gyermek speciálisan ide rendeltetett. A célja az az, hogy valami olyan potenciált valósítson meg a szüleiben és a körülötte élőkben, amely mindannyiunk számára nagy meglepetés lesz majd.
Bízom abba, hogy nem azért nem forgatják a szemüket az emberek, mert egyszerűen nem érteklődnek egymás iránt, mert ez a másik opció, és nem akarok erre gondolni, hogy ebbe az irányba megyünk.
Hát ugye a különböző kultúráknak mindig is része volt az, hogy valami mássággal születik egy gyermek. Nincsen ebben semmi furcsa. Mindannyian különböző mértékű szerencsével, sorssal születünk erre a világra, és hát igen, az anyaság az egy nagyon jó alap lehet arra, hogy egymást nyilván megértsük, és azt tudnám csak mondani, hogy nagyon sok család hálás lenne, ha az ő gyermekét is egy pizsama partira befogadnák, vagy egy hétvégi trambulinozásra. Tehát, hogy ez a fajta befogadás, ez nagyon fontos kellene, hogy legyen. Én azért azt gondolom, hogy nagyon sok jó szándékú ember is van, és azért azt is gondolom, hogy nagyon sokan azért meleg szívvel fogadják ezeket a gyerekeket. Azért tapasztaltam olyat is, hogy adtak egy cukrot, adtak egy csokit, adtak egy valamit, ami éppen náluk volt. Tehát, hogy azért biztos, hogy sok ilyen pozitív dologgal is lehet találkozni. Hát azért még lenne mit tanulnunk mondjuk Írországtól, vagy angolszász országoktól, ahol teljesen természetes ez. És hát ugye a régi időszakban ugye nem nukleáris családok voltak. És azért kézről kézre jártak ezek a gyermekek a nagy családokban, azért ugye testvérek, unokatestvérek, nagyszülők egyéb, tehát azért egy széles család tudott együtt lakni, és azért ott ez egy sokkal-sokkal jobb állapotba és elfogadási szinten volt. Na jó, hát persze az ókori Görögországban meg a Talgetoszra kitették ezeket a gyerekeket, tehát hogy nyilván azért nagyon végletes tud lenni. Én egyszer láttam egy festményt, most nem fog eszembe jutni, hogy ki festette, egy ilyen kognitív konferencián voltam, és ez a festmény egy körülbelül reneszánsz korabeli hölgyet ábrázolt. Az egyik oldala egy gyönyörű, loknis hajú, karcsú derekú szűkítővel, gyönyörű ruhában pompázó hölgyet mutatott, és a másik fele egy csontváz volt. És ezt a képet használta az előadó arra, hogy bemutassa, hogy no, ezért fordítják el az emberek a fejüket a kerekes székes személyektől, az intellektuális képességzavarral élőktől, az autizmusban érintett gyerekektől vagy felnőttektől, mert maga a fogyaték vagy maga az a másság az a halálra emlékezteti őket, és nagyon félnek az emberek, tudattalan folyamatok ezek, a megöregedéstől. Na de hát ilyenkor szoktam azt mondani, hogyha esetleg valamilyen negatív jelenséget látok, hogy hát micsoda az öregség? Hát valahol az öregség egy fogyaték, és hát ugye az emberek ezt tolja ki a humán tudat, hogy na én nem, és na az én gyerekem nem, és itt mindenkinek a saját szívébe kell nézni. Igen, sajnos volt olyan tapasztalatom is, hogy egy norvég programot behoztunk, lefordítottuk, adaptáltuk, kutatási anyag volt, és a kutatás készítése közben teljesen átlag óvodákba vittük be ezt a programot, az óvodás korúaknak egy ilyen iskola előkészítő norvég fogalomtanítási módszer volt, és hát nyilván adaptáltuk magyarra. Fantasztikus jó program, mindenfajta kis diszes, meg figyelemzavart, meg mindent nagyon szépen ki tudtunk simogatni vele, és a 5. kerületi óvodákba vittük. Maga az Európai Uniós pályázatnak egy kitétele volt, óvodai csoportonként, mit tudom én, 15 fő közé, egy darab Down-szindrómában érintett gyereket kellett becsatolni. Mert hogy az Európai Uniónak ez a fajta inklúzió a sajátossága, és csak akkor lehetett ezt a programot így adaptálni, és ekkor kapott támogatást. És elképesztő reakciókat is tapasztaltam, az ember azt gondolná, hogy mondjuk ilyen élmény nem éri. Hát sajnos 5. kerületi politikai intézményekben, meg magas rangú bankokban dolgozó szülők fogalmazták meg, hogy hát, hogy az én kislányom zsírján akar nyugni élősködőként ezt meg ezt a Down-szindrómában érintett kölyköt feljebb hozni. És akkor úgy azért tényleg legyökerezett az ember lába, hogy egy, nem veszünk el senkit, senkinek a zsírjából nem hizlalunk fel semmilyen fogyatékkal élőt. Ez egy brutális, sajnos valódi történet, de vannak nagyon jó tapasztalataim is, és vannak szélsőségesen agresszív tapasztalataim is. megdöbbentő. Ennek nem szabadna megtörténnie. A másik esetben pedig lehet, hogy egy diplomata ismerősöm egy menő külföldi iskolában azért fizet, hogy az ő gyermeke X számú tolószékben, sőt, hát nem csak kerekes székben, már kicsit ilyen fekvő székben lévő gyermeket is inkluzáló osztályba járhasson, ahol az ő gyermeke megtanulja az atyáskodást, az empátiát, az érzékenységet, és hogy hogyan kell ilyen személyeknek dobni a labdát, és bevonni őket, és hogy nagyon ötletes legyen, és hogy hát tulajdonképpen mindenfajta emberrel találkozhatunk. És annyit mondanék még mielőtt a szakmabeliek esetleg megköveznek, jól tudjuk, hogy az autizmust nem tartják, ugye, társadalmi szempontból és a gyógypedagógiai karokon fogyatékosságnak, ugye ezt egy állapotnak, egy kondíciónak, egy másságnak tartják. Én ezt most nem kívánom jobban kinyitni. Ha a pszichiátria oldaláról nézzük, akkor meg egy kórkép, tehát hogy azt leszek ilyen érdekes dolgok, de maradjunk annyiban, hogy sokszínűek vagyunk, és hát ez a fajta elfogadás és oktatás mindenkinek jár a saját maga szintjén.
Pont erről az inkluzivitásról jutott eszembe, hogy különböző mentális betegségekre nyilván azért eltérő lehet ennek a mértékének az igénye, vagy a igénybevétele. Az autizmus esetén, ahol szintén ugye arról van szó, amit ugye el is mondott, hogy a spektrum egyik és másik vége azért egészen eltérő tud lenni, hogyha ezt arányítjuk, ez 100%-osan jó az autizmussal élő gyerek számára bekerülni egy olyan környezetbe, ahol esetleg szembesül a saját hiányosságaival, tehát semmiféleképpen nem a többi gyerek szempontjából kérdezem ezt, vagy értem. Pedig pont, hogy ez motiváló lehet, miközben azért a kérdés második fele az, hogy ha már diagnosztizált autizmusról van szó, akkor a fejlesztés az egyáltalán milyen formában tud megvalósulni?
Nagyban függ az egyén értelmi állapotától, ahogy ő benne ez a fajta befelé tekintés, kifelé tekintés, az ő állapotának az észlelése, mások állapotával való összehasonlítása milyen mértékű tud lenni. Ugye azért mondjuk közepesen súlyos intellektuális képességzavarral élőknél én jellemzően azt tapasztalom, hogy ilyenfajta feleszmélés, hogy én mennyire nagyon más vagyok, azért nincsen. Inkább azt mondjuk, hogy ugye a határeseti intellektus, ugye a 80-as IQ körül lévő személyeknél, esetleg az enyhefokú intellektuális képességzavar felső részében élőknél tapasztalom én azt, hogy rendkívüli mértékben vádolják magukat, és hát egy őrületes mértékű kisebb rendűségi érzés és hitványságérzés van az illető gyermekben vagy felnőttben. Ugyanakkor én azért azt mondom, hogy ez mediációnak, humán közvetítésnek, ez egy módszertan is nálunk egyébként a mediál tanulási tapasztalat, tehát a humán közvetítőknek a szerepét felfokozza, ugyanis hogyha kezdettől fogva arra szocializálom a befogadó közeget és magát a mássággal élő szemét, hogy sokfajták vagyunk, ha elmondom legőszintébben azt a tényt, ami tény, hogy egyébként maga a mentális egészség, maga a képességeknek az állapota, az rendkívül vegyes. Hát nézzen a szívébe az, aki 100%-os mentális vagy emocionális egészségnek a tekintetében. Tegye fel a kezét. A mentális egészség az egyébként mindig egy ilyen lépcsősorhoz hasonlítható, amikor mondjuk megyek felfelé egy lépcsősoron. Ezzel minden ember így van az életkorainkban. Tehát nyilván most azért egy 10 éves, egy 20 éves, azért kognitív képességei teljességében, ugye 25 éves korunk körül a legépebbek a kognitív képességeink. Nyilván egy teljesen más állapotban van, egy 40 éves korban már ott elkezdenek lefelé tartani a kognitív képességek, és hát akkor még az emocionális területet, a szorongászavart, a depressziót, ezeket nem is vettük elő. Hát persze, most ennek a idézőjelesen modern korunknak a legnagyobb kihívása pontosan a mentális egészség. A világállapota sem segíti ezt, háborúkkal, Covid-dal, minden egyéb szörnyűséggel, gazdasági kérdésekkel. Ugyanakkor azt nagyon fontos látni, hogy a kormánykerék azért a kezünkben van, és hát az emberi élet az olyan, hogy fiatalkorban, középkorban, idősebb korban, hát teljesen más állapotban vagyunk, és hát ezen az emberöltőkön kell végig navigálni, hogy így mondjam, vagy emberi életszakaszokon, és ehhez nézve azért vannak tippek. Az alvásnak a minősége, az olvasásnak a mennyisége, kognitív stimulációnak a mennyisége őrületesen befolyásolja, hogy milyen hosszan tudunk élni. A táplálkozás is, bár itt azért azt látjuk, hogy különböző trendeket, divatokat örökítenek meg, sokkal bonyolultabb azért a kérdés, mint hogy egyél ezt, vagy egyél azt, és ezt le nem mert nyelni, és azt se le nem mert nyelni, de az, hogy ennek is van azért egy evidencia alapú, hogy mondjam, kritérium rendszere. A társas érintkezésnek a minősége, a szerető, elfogadó, teljesen elfogadó, szerető kapcsolatokban való létezésnek a fontossága egyértelműen korrelál azzal, hogy mennyi ideig és milyen minőségben élünk, és hát a mentális egészségünknek a minőségével. De alapvetően az alvás, a kognitív stimuláció, a táplálkozás, a testmozgás és a társas érintkezéseknek a minősége nagyon meghatározza a mentális állapotunkat.
Az autizmus spektrumzavar elvileg ugye egy részről genetikai, más részről pedig külső tényezők is befolyásolják. De itt most nem a védőoltástól autista lesz a gyermekem című történetről van szó, gondolom. Hogyan tudják a külső tényezők befolyásolni, hogyha már adott a mértékét?
Itt inkább arról van szó, hogy minden genetikai elem, akár jó, akár rossz, az egy lehetőség. És arra gondolok, ugye az epigenetikának a tudománya vizsgálja ezt nagyon, hogyha mondjuk genetikai vizsgálatokat csinálunk embereknél, lehetséges, hogy mondjuk ott van világosan a genetikus előtt, hogy akkor ennek az embernek ilyen és ilyen problémával, betegséggel kellene küzdenie, és közben ebből nem látunk semmit. És akkor ilyenkor vannak a megdöbbenések. Voltak ilyenek is, ezek nagyon régi tanulmányok egyébként, nem autizmusra vonatkozik, de analóg módon ideérthető. Volt egy ilyen, hogy az apáca tanulmány, the Nun Study. Ez egy nagyon régi tanulmány, de elsők között van abban a tekintetben, hogy megdöbbentek a kutatók. Kanadában volt egy apáca rend, sőt van egy apáca rend, ami egy ilyen tanítórend, és feltűnt a kutatóknak, hogy ez hogy lehet, hogy számos 104 éves, meg 103 éves néni ott él vígan, semmifajta elbutulás, kognitív meglassulás, semminek a nyomát nem látják. És annyira megdöbbentő volt, hogy hát akkor oda mentek, és elkezdték vizsgálni ezt a tanítórendet, és akkor persze volt néhány ilyen kedves apáca néni, aki hát sajnos elköltözött a más világra, de ők felajánlották az agyukat, hogy nyugodtan lehet vizsgálni, és ilyen szkeneket, meg ilyen vizsgálatokat lehet rajta csinálni. És akkor a kutatók legnagyobb megdöbbenésére számtalan léziót, meszesedést, különböző patológikus dolgokat találtak ezekben az agyakban is, de lám-lám, mondjuk csak elaludt az idős néni, és semmifajta kognitív hanyatlás nem volt rajta észlelhető. És akkor hát nagyon utána jártak, megnézték az életmódjukat, és nagyon döbbenetes volt. Az értelmes élet, tehát az, hogy ők mondjuk a tanítórend voltak, és ők nagyon azért éltek, hogy ő odaérjen az óvodába, és hogy azokat az 5 éveseket igenis ő tudja tanítani. Az, hogy az ő reggele egy transzcendens, egy Isten élménnyel indult, imádkozással, egyfajta, ugye úgy mondjuk angolul, hogy contemplation, egyfajta szemlélődéssel, azokat a zsoltárokat, vagy különböző bibliai részeket próbálták magukban forgatni, azon elmélkedtek. Nagyon része volt a napirendjüknek a nyelvtanulás egyébként, nagyon komoly tanulás, olvasás. Naponta azt hiszem egyszer vagy kétszer fél órát tartalmazott az, hogy nekik ilyen különböző, hát olyan, mint a gym, mint az edzőterem, de különböző csigákon, mindenfajta húzkodó, nyúzkodó gépeken kellett ottan tornázni, és akkor délután nagyon erős közösségi élet, humor, viccelődés, meg a táplálkozásuk és egy meghatározott rend, egy működés alapján volt ebben a rendben. Tehát oda jutottak, hogy ez valami döbbenetes, naplóírás kötelező is volt bizonyos mértékig, és azt látták, hogy egyébként ez az idea density, hogy egy mondaton belül milyen árnyaltsággal jelentkezik nagyon sokfajta gondolati elem, tehát hogy mennyire egy mondat, mennyire sűrűn tartalmaz ötleteket, elemeket, ez a fajta tömörsége és árnyaltsága a mondatoknak egyértelműen korrelált az ő szellemi frissességükkel és a hosszú életükkel.
Annyi, hogy elviccelném, azért biztos vagyok benne, hogy valaki úgy ment oda, már úgy értem a vizsgálatokra, hogy és hogy milyen megnyugtató és stresszmentes az az élet, ahol a férje nem kérdezgeti, hogy hol a szemüvegem.
Hát lehet, és az sem, hogy hol van az az ingem, amit már egész nap keresek. De biztos, hogy és nem csak a férje, hanem ez a fajta megélhetésnek a kérdésköre is biztos.
Tehát más szociális sokat, környezetben van, az mondjuk mindenféleképpen jelent valamit.
Igen, így van.
A kérdésnek az a második fele, hogyha tényleg arról van szó, hogy már gyerekkorban diagnosztizálják ezt az állapotot, akkor a fejlesztés miben tud megvalósulni?
Legelőször is itt azért különböző iskolák, irányzatok vannak. Az biztos, hogy én nyilván, mivel én az értelmi dolgoknak a fejlesztését tartom a legfontosabbnak számos mentorom után, mit értek ez alatt? Tehát az, hogyha mondjuk a figyelemnek minden aspektusát, a fenntartott figyelemnek a kinyújtását is vesszük, a megosztott figyelemnek a kitrenírozását vesszük, a szelektív figyelemnek a helyrehozatalát vesszük, akkor a figyelemnek a helyreállítása az már egy óriási jelentőségű. Maga a beszédészlelés és a humán emberi hangoknak az észlelését, hogyha vesszük, ide nyúlik vissza minden nyelvi képességünk. Ebben a két nagy rendszerben azonnal lehet segíteni, és azonnal lehet nagyon pozitív változásokat elérni. Természetesen a munkamemória még egy olyan dolog, ami nagyon-nagyon fontos, és hát természetesen maga a logikai műveleteknek, kapcsolatoknak a létesítése, ez nagyon kell a reáltárgyakhoz, de hát egyáltalán szociális kapcsolatok is, rejtett logikai kapcsolatok. Mi az, hogy unokatestvér? Ugye? Nyilván a nyelvnek, mint kommunikációs eszköznek a használata, ez is egy nagyon-nagyon fontos dolog, de természetesen mindemellett ugye azt mondjuk, hogy autizmus specifikus fejlesztés. Ez valami olyasmit jelent, hogy megértethető egészen kicsi korban, hogy az emberek gondolkodnak, az emberek kommunikálnak, és feltételezhetjük bizonyos arckifejezésekből, bizonyos érzelmeknek a szó szerinti megtanulásából, tehát azt mondom, hogy boldog, akkor mondjuk az ajak felfelé kunkorodik, mint egy kifli, és akkor mondjuk mosolyog a szem, és akkor ugye, ha ezt körülírjuk, és megtanuljuk, mi az, hogy boldog, akkor utána azért sokkal nagyobb eséllyel fogom tudni ezt detektálni, észlelni, és nem baj, ha csak egy kognitív értelmi szintről, de mégis akkor tudok ide olyan szociálisan elfogadni, normáknak megfelelő megnyilvánulásokat tenni, hogy nagyon örülök, hogy te boldog vagy. És nem baj, hogyha ezt én csak értelmi szintről mondom, és nem érzem, vagy kicsit másképp fejezem ezt ki, de akkor is ez nagyon-nagyon jót fog tenni a társadalomban, és azok számára, akik ezt kapják tőlem, azok azt fogják mondani, hogy hát milyen aranyos vagyok, és milyen előzékeny. Szóval az empátia, a nyelvi képességek, a pragmatika, a nyelv használata, hogy hát figyelj ide, hogyha valaki azt mondja, hogy elhúzom a csíkot, akkor ne kérdezz meg, hogy hol a csík, mert ezt átvitt értelemben használta. Autizmus-specifikus fejlesztés az is például, hogyha mondjuk veszünk mondjuk egy kerekesszékes szemét, ugye neki van egy mozgási nehézsége, a motorikus skillek, a motorikus képességek nem jók, és hogyha mondjuk egy fél tégla bekerül a kerekesszék elé, akkor azt nyilván nagyon jó, ha valaki kiveszi és segíti onnan eltávolítani. Ugyanígy az autizmusban élő személyeknél azért nagyon magas arányban, hát statisztika mond 60-70%-ot szerintem sokkal magasabb, Szorongás zavar is észlelhető. Szorongás az egy olyan komorbid, nagyon gyakori jelenség még, ami nagyon társulni tud az autizmussal. És akkor, hogyha tulajdonképpen tudjuk azt, hogy hogyan segítsük át gondolatilag, hogy hát figyelj, akkor írjuk le, hogy mi vár rád ma, mi az a 4 lépés, egy vizuális órarendet alkalmazunk, akkor csökkentetjük ennek a személynek a szorongását azáltal, hogy ő pontosan tudja, hogy mire számíthat a következő mondjuk 4 órán belül, és vannak ilyen eszközök, mint a vizuális órarend, amelyek nagyon nagy mértékben tudják ezt a fajta szorongást csökkenteni.
Az egyik barátomnak a nagyobbik fia autizmussal élő, most már 14 éves, és magától kezdett így szociálisan nyitni, zenél, és mindenki, aki zenél, hát nagyon kevesen az iskolában, azokra rögtön van egy érdeklődési köre, és akkor ott az bevonja, de mással viszonylag távolságtartó. Beszélgettem az apukájával, és azt mondta, hogy amikor 5-6 éves volt, akkor már korábban is ugye nyilván voltak tünetek, de azt kérte az orvos, hogy várjanak a vizsgálattal, mert nagyon sok minden félrevezető lehet. És azért olvastam, hogy például 2-3 évesen már lehet olyan teszteket elvégezni, ami ki tudja mutatni. És egyben, ami megnehezíti a diagnosztikát, vagy a diagnosztizálást, hogy nem tudjuk elsőre a szülő, aki jön a idézőjelbe furcsa szokásokkal bíró gyermekével, hogy most ő autista, tisztán, vagy van ott egy kis ADHD is, azért nagyon hasonló tünetekkel is tudnak találkozni. Tehát, hogy valójában milyen korán lehet, érdemes kell ezt vizsgálni, hol van az a pont, ahol ténylegesen esetleg gyanakodnia kell a szülőnek, mert hogyha nincsen egy nagyon szélsőséges spektrumzavar, akkor sokáig ugye a tanakodás van, hogy most ez jó, vagy baj van, vagy nincsen.
Teljesen objektíven a maga az autizmus spektrumzavar az 24 hónapos korban ott már biztos, hogy nagyon stabilan detektálható. Én nem vagyok annak a híve, hogy húzzuk, nyúzzuk ezeket a dolgokat, azért, mert az idő a legnagyobb ellenségünk. Egyértelműen mutatják a kutatások, ASD kutatások is, autizmus spektrumzavarra vonatkozó kutatások is, de ugyanez a helyzet mondjuk egy a diszlexiával, beszédészlelési nehézséggel, ugyanez a helyzet egy ADHD-val is, hogy a korai intervenciónak a szerepe óriási. És hogyha ugye telik a gyermeknek a kronológiai életkora, növekszik. Tehát 2 év, 4 hónapos, 3 év, 5 hónapos, 4 év, 8 hónapos, 6 év, 2 hónapos, tehát repül az idő, és nagyon-nagyon jól lehet fejleszteni minden említett korképet, állapotot, elképesztően jól. Kiemelkedő hatékonyságúak a korai intervenciók, mindig az okokat kezeljük. Tehát lemegyünk a mély struktúrákba, a fluid intelligenciába, és alapvetően azt a 7 nagy feldolgozó rendszert kezeljük, amelyeket, hogyha ideje korán idézőjelben elkapunk és megerősítünk, akkor az egész állapotnak a kimenetele és maga az élet minősége az a érintett személynek óriási-óriási mértékben tud javulni. Tehát én nagyon-nagyon híve vagyok a korai diagnózisnak, detektálásnak. A szülőkben persze működik egy olyan dolog, amit úgy nevezünk, hogy énvédelmi mechanizmus. Például a tagadás, meg ez a besöpröm a szőnyeg alá, bedugom a fejemet a homokba, tehát gyakorlatilag ezt tagadásnak nevezzük. Ez egy énvédő mechanizmus. Bezzeg az én drága gyerekem, biztos, hogy nem. Na most azt látom itt azért 20 éves tapasztalat után, hogy ez nagyon-nagyon sok kisgyermeknek az életét nagyon elrontotta. Nagyon elrontottam, mert 9 évesen futkorászni az események után, meg 14 évesen futkorászni az események után, hát azért sokkal, egy teljesen más pályára kerül a gyermeknek a sorsa, hogyha nagyon szisztematikusan mindazt, ami az ő szükséglete, a gyermek megkapja. És ez nem, tehát még egyszer mondom, itt szakítani kell azzal a felfogással, hogy vannak a sérültek és vannak az épek, nem, mindannyian egy spektrumon vagyunk, azt nem tudjuk, hogy mi történik velünk holnap és holnap után, tehát, hogy minden emberi életet így kell felfogni, és hát nyilván, akik erősebbek, azoknak kötelessége, hogy segítsen a gyengébbeken. Ez ennyire egyszerű, megnézzük azt, hogy Ma, amikor már akár egy 20 kuponnak megfelelő állapotjavulást is elő tudunk idézni, nagyon profi, minőségi, kognitív és érzelemszabályozó programokkal, akkor mi a legjobb annak az adott gyermeknek, megtervezzük a beillesztését, maga az iskolaválasztásokat, óvodaválasztásokat. Tehát ez nem olyan dolog, amitől félni kell. Mai iskolákban, és hogyha elhagyjuk egy kicsit az autizmusnak a világát, minden esetben azt látjuk, hogy minden gyermek eltérő, minden gyermeknek máshol vannak az erősségei, gyengeségei, és hát nagyon-nagyon személyre szabott oktatásra van szükség, és nem megy a tömegszerű oktatás. És ugyanezt látjuk az orvostudományban, ugyanezt látjuk a táplálkozástudományban, hogy rendkívül egyénre szabott diagnózisok, vizsgálati eljárások azok, amelyek be tudják azt lőni, és nagyon pontossá tudják tenni, hogy az adott személynek mondjuk mit kell ennie. Hát nincs két azonos bélbiom vizsgálat, nincs két azonos IQ-típus. Hát a személyiségünk, az agyunk is olyan, mint az új lenyomatunk, nincsen kettő egyforma. És erre tart minden egyes tudomány, ezt érzékelem, hogy ez a fajta személyre szabottság, ez nagyon ott kell, hogy legyen ahhoz, hogy az illető sikeres legyen az életében.
Többször találkozunk azzal, hogy akár felnőtt korban diagnosztizálnak ADHD-t, akár autizmust is, ott akkor ezek szerint már egy megszilárdult és arra még rá is rakódott történetet kapunk. Ott már el kell engedni a fejlesztés lehetőségét.
Nem, mert ugyanakkor bár úgy tűnik, hogy ellentmondok most annak, amit mondtam, de nem. A humán emberi agy az végtelenül rugalmas. Azt mondanám, hogy nagyon-nagyon jól lehet a képességeket, a beidegződött megszokásokat is megváltoztatni felnőtt korban, viszont sokkal-sokkal több idő, sokkal nagyobb elszántság, és sokkal több pénz, és sokkal nagyobb motiváció kell hozzá, hogy változásokat elérjünk, illetve hát azért ugye ott már lement jó pár évtized. Nagyon jelentős változásokat tudunk, ugye itt most a percentilises táblázatainkra gondolok, tehát még felnőtteknél is létezik az, hogy akár egy 20 percentilissel, 30 percentilissel, ami brutális nagynak minősül felnőtt korban, még ilyen szintű változásokat is el tudjunk érni, de ugye hát fiatalkorban hát van, hogy 40 percentilist meg 50-et tudunk rárakni a gyermek állapotára. A percentilis pont az nagyon egyszerű egyébként, behozok 100 ugyanolyan korú és nemű szemét a szobába, és akkor vagyok átlagosan egészséges, ha mondjuk minden értékem minimum az 50-et eléri. Ugye a közepe. Na most ugye nagyon sokszor, hogyha jön autizmusban, ADHD-ban érintett személy mondjuk kognitív vizsgálatra, akkor mondjuk látjuk, hogy az a figyelmi klaszter, az mondjuk 3 percentilisen csücsül. Az a beszédészlelés, auditív feldolgozás mondjuk 8 percentilisen csücsül, és kéne, hogy legyen 50 vagy inkább 60. És akkor mondjuk, hogyha gyermek az illető, akkor mondjuk, milyen szupi, azért még egy 40-es percentilist is rá tudunk tenni. Hát azért már a 43, meg a 45, hát azért már majdnem 50. Tehát nagyon erős életminőségváltozást tudunk hozni. Még hogyha felnőtt korban jön valaki, akkor azért lehet, hogy csak egy 20-at, 30-at tudunk. Értem. Tehát azért egy kicsit korlátozottabbak a lehetőségeink, de azért az természetesen az illetőnek egy hatalmas életminőségi ugrást fog jelenteni a valós életében és a performanciájában, az ő teljesítési képességeiben, munkahelyen, otthon, családban, iskolában és így tovább.
Ezen tűnődtem, hogy mondta ezt az 5. kerületi példát, ahol ezek szerint nem önkormányzati szinten volt az ellenállás, meg nem az óvodai iskola vezetése részéről, hanem a szülők, gondolom anélkül, hogy tapasztalták volna, hogy ez milyen is ez a történet, hogy a gyerekeknek a viszonyulása vajon milyen lehetett. Itt kell ugye egyrészt egy asszociációs készség, egy nyitottság, valamilyen szintű kommunikációs készség, szociális igény, tehát például, hogyha egy gyerekközegben találja magát, adott esetben itt nem autizmussal élő gyerekek között, akkor mennyire képesek a gyerekek, akik mondjuk még nincsenek megfertőzve az előítéletekkel, együttműködőek lenni, vagy felismerni azt, hogy neki több idő kell, vagy neki segítség kell, vagy azt mondják, hogy akkor nem vele játszunk, mert az olyan nehézkes.
A gyerekek nagyon intelligensek, empatikusak tudnak lenni. Bizonyos életkorban ugyanakkor nagyon kegyetlenek is tudnak lenni egymással. Én abszolút azt gondolom, hogy humán mediátorok, humán közvetítők vesznek körül bennünket. Eleve az gyermek lélektani fejlődés az úgy alakul, hogy nem csak gyermek van, hanem ugye van egy sokkal érettebb testvér, ugye angolul azt mondjuk, hogy peer, tehát olyan társak vannak, akik körülvesznek, vannak nyilván szüleim, vannak nyilván nagyszüleim, tehát nem izoláltan léteznek ugye a gyerekek sem, és a maga fejlődés lélektan is azt mutatja, hogy az alapvető mentális műveleteket, meg az alapvető basic értelem, az genetikailag jön a gyermekben, de humán embertársaktól jönnek a magasabb szintű gondolkodási műveletek. Tehát gondolok itt arra, hogy mondjuk egy csecsemő is tud hasonlítani, kétfajta, háromfajta ételt leteszek elé egy-egy tálkába, akkor valahogy oda fog mászni, ha már annyi idős, és megeszi azt, amire ő neki szüksége van. Vagy ha nagyon éhes, akkor nyilván ki tudja választani, hogy melyik a több. Ez nem azt jelenti, hogy a több fogalmát ismeri, de választani tud. Na most maga ez a választás, ez egy nagyon basic művelet, egy nagyon alapvető művelet, de például már azt, hogy mintha játék, meg ha akkor, ez már nagyon-nagyon a hipotézisek világa, ezt azt mutatják a kutatások, mérések, hogy egymástól tanuljuk el, és az egész nyelvfejlődésünk, a gondolkodási struktúráinknak a kifejlődése, az nagyon-nagyon-nagyon idősebb kortársakhoz kötött, és a hipotéziseket, a feltételezéseket, talán az okság következményeknek a világát is azért nagyon a felsőbb szintekről tanuljuk, idősebb kortársaktól, idősebb szülőktől. Az egész gyermeki tanulásnak az alapja az utánzás. Van azonnali utánzás, és van delayed imitation, késleltetett utánzás. Persze én értem a kérdést, hát alapvetően ez attól függ, hogy milyen családokban növekszenek ezek a gyermekek, tehát pillanatok alatt tanulnak, mint a szivacs, tehát különösen a 2 éves kor felett már ugye beindul az, hogy azért ezeket a mentálisan magasabb szintű műveleteket tanulják. Először a nyelvfejlődés is úgy van, hogy mint egy papagáj ismétli a gyermek, amit a szüleitől, nagyszüleitől hall, fogalma sincs, hogy mit jelent az a szó, hogy bank, de mondjuk használja a játékában, és akkor majd utána, 1-2 év múlva telítődik ez meg valóságos tartalommal. Tehát alapvetően hát maga az előítéleteknek a tanulásához, hát az meg azért már nagyon a formális gondolkodásnak a szintje, az azért 6 éves kor körül indul. Tehát ott már nem kell a konkrétum, már nem kell, hogy 3 kisnyuszi, meg 4 kis rókácska, az 7 kis állatocska, hanem 3 meg 4 az 7, és hát ugyanígy a fogalmi fejlődésben is, ott már az absztraktnak az elsajátítása megindul. Az erkölcsi tanulás is nagyon korán megindul. Az, hogy mi a jó, mi az, ami rossz, hát ez nagyon nagyban a szülőktől jön.
Hát egy kicsit a szüleiket látjuk kicsiben, aztán majd meglátjuk, igen, hogy valahol mennyire igen távolodnak el a kiindulási ponttól. Nagyon szépen köszönöm, dr. Bohács Krisztina, intelligencia kutató, a GEM Tanulási Központ szakmai vezetője volt a vendégem. Köszönöm még egyszer, hogy mindezeket elmondta.
Köszönöm szépen a lehetőséget, és nagyon szép áprilist kívánok sok-sok elfogadásban és együttes boldogságban.
42. Mihelyis tudjátok, hogy mi a kérdés, érteni fogjátok a választ is.
A következő héten visszatérünk a professzor Bereckei Tamás pszichológussal készült interjú folytatásával, és az előbbiek mentén az emberek együttműködését, elfogadási hajlandóságát és esetleges személyiségbeli általános fejlődését is gorcső alá vesszük. Arról is beszélgetünk majd a Pécsi Tudományegyetem oktatójával, hogy mit szólna egy a jelenbe csöppenő neandervölgyi személy az életmódunkhoz. Mára ennyi volt a Galaxis Kalauz, hamarosan a rádió archívumából visszahallgathatják a mai adást is, valamint most már podcast formában is elérhető a műsor. A rádió és a Galaxis Kalauz Facebook oldalán további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszöni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Tímár Ágnes. Viszont hallásra!
Viszlát, és kösz a halakat! Ez volt a Galaxis Kalauz. Tímár Ágnes műsorát hallották.